Sziasztok! Ez itt a Telex After, én Sajó Dejt vagyok. A mai adásunk pedig egy egészen különleges adás lesz, ugyanis Ferenc apa halálának 30. évfordulója alkalmából Denszky Gábor, egykori budapesti főpolgármester a vendégünk. Üdvözlöm!
Jó reggelt! Köszöntöm a nézőket!
Illetve Antal Bálinttal fogjuk megkérdezni a volt főpolgármestert, ugyanis a Bálint írt nemrég egy nagyobb cikket a Telexen arról, hogy ki is volt Ferenc apa, miért volt annyira fontos, és ebben volt egy tökéletes részlet, amit én sem tudtam annyira, hogy Ferenc apa utolsó koncertjét a halála előtt Budapesten adta, méghozzá az ön meghívására.
Hát ez valóban így volt, ez egy hosszú történet, nem tudom, hogy hol kezdjem.
Az elején.
Hát az elején az nagyon messze van az időben. 1991 nyarán, kora nyarán, én kint jártam Los Angelesben, először Washingtonba hívtak meg, és aztán a barátaim Los Angelesbe is, és ott az volt az első számú cél, hogy találkozok Ronald Reagannel. Ő nem volt elnök már akkor, de volt egy hivatala Los Angelesben. Dedikált adtam a könyvét, de nem azért mentem, hanem azért, mert 1984-ben engem elítéltek, de 6 hónap felfüggesztettre. És azért függesztették fel az ítéletet, mert az ítélet hozatal napján Ronald Reagan kiadott egy nyilatkozatot, hogy Denszky Gábor ügyében az Amerikai Egyesült Államok fair tárgyalást és ítéletet vár el. Most abban az időben olyan erősen függtünk az IMF-től és a Világbanktól, ahol az Egyesült Államok a meghatározó, hogy mindenki behúzta a fülét torkát, és én nem letöltendő börtönbüntetést kaptam, egyébként rendőrverésért, hanem felfüggesztettet. Ez egyedülálló, tehát senki más ilyen ítéletet nem kapott. Na most jóval később, amikor már először képviselő, aztán polgármester lettem, akkor kerestem Ronald Reagant, hogy ezt megköszönjem. És ez megtörtént. És hát nagyon kedvesen fogadott, mondott egy-két viccet, és dedikálta a könyvet. Nekem ez egy érdekes találkozó, és ez egy valódi köszönetnyilvánítás. Tehát nem mindegy, hogy az ember szabad lábon van, vagy nem egészen mindegy. Na most ezután, ez délelőtt volt, délutánra Frank Zappa személyesen meghívott, tehát kint voltam, és nem tudom honnan értesült arról a baráti körömtől nyilván, hogy ott vagyok, és meghívott a stúdiójába. És hát ez az egy nagyon érdekes helyszín volt, ahol éppen lemezfelvétel volt, folyt az élet, és leült velem egy szobába, hogy ő érdekli a rendszerváltás, és egy csomó olyan kérdés föltett, amiből kiderült, hogy követi is. Tehát tudja, hogy mi történik a Szovjetunióban, ki Gorbacsov, ki Václav Havel, stb. És hát nekem az első dolgom volt az, hogy erről vele beszélgessek, és meghívtam Budapestre, szerveztünk egy budapesti búcsút. Abból az alkalomból, hogy a szovjet csapatok távoztak abban az évben. Azonnal elfogadtam a meghívást, aminek nagyon örültem, és egyébként nagyon érdekes volt, amit mondott, mert kiderült az ő politizálásának a stílusa. Abban az évben talán, vagy szóval készült már egy elnökválasztási kampányra. És hát ő csak úgy beszélt, mint a disznókról, mondjuk a Ronald Reaganről. Másokkal, és azt kérdeztem, hogy te hogy kerülsz oda hozzá? És akkor elmondtam, hogy hát ezért. És akkor úgy tágra nyílt a szem, hogy tényleg? Ilyen is? Hát igen, hát mert valójában a Jimmy Carter-től kezdve több amerikai elnök is keményen kiállt az emberi jogokért, közöttük Ronald Reagan is. És ennyiben is, de egyébként más tekintetben is a kelet-európaiak másképpen ítélik meg őt, mint mondjuk az Egyesült Államokban a baloldaliak. Ez nyilvánvaló különbség. Tehát ő ebből valamit ebből a történetből tanult, hogy hát ez ennek volt valamiféle politikai haszna olyan téren is, amit ő respektál, meg elfogad. Tehát erről beszélgettünk, nem túlságosan hosszan. És beváltotta ezt az ígéretét, eljött Budapestre.
Milyen volt hol volt ez a stúdió?
Ez Beverly Hills-en.
Ez ugyan házabban alakított ki magának egy stúdiót, ahol gyakorlatilag azt hiszem a 70-es évek második felétől az összes lemezét ott rögzítette, tehát ugye amint tudott, ő meg is szabadult a kiadóktól.
Éppen akkor is ez folyt.
Igen.
Tehát ott folyt a munka, miközben mi beszélgettünk a másik szobában. Egyébként hát az akkor nekem ott is kiderült, hogy ő de hangszeren játszik, egy gitárvirtuóz, és azon kívül énekel, és mindent csinál. Tehát abból a egy-két órában, amit ott eltöltöttem összesen rávárva, meg utána látszott, hogy az egész rajta áll. Tehát nélkül ez nincs.
Igen. Ha? És mit jelentett, vagy az engem például abszolút érdekelne, hogy mondjuk a kor magyar emberének, vagy az underground, meg az újszerű zenének, zene iránt érdeklődőnek, de akár a rendszerváltó politikának mit jelentett Frank Zappa zenéje?
Hát itt is távolabbról kell kezdeni. Tehát tulajdonképpen előbb volt Magyarországon underground, képzőművészetben is, zenében is, a punk, az URH, az Európa Kiadó, a Siamé. És ez olyan módon összefonódott, csak hogy érzékeltessem, hogy ez mennyire egy kör, hogy például Müller Péter Siamé abban az időben a legjobb barátom volt. Együtt jártuk az országot kérdező biztosként, egy szobában laktam vele a Márti Szalkán, amikor a nem tudom melyik cégnek a megbízásából végig kérdeztük Szabolcs-Szatmár megyét, és amúgy pedig együtt laktunk később, amikor egy filmet készítettünk a roma házépítésekről, tehát a csillakás építésről, Miskolc környékén. Tehát azt akarom mondani, hogy az Rajk László például ugyancsak egy avantgárd építész, és Bachmann Gábor, akivel együtt dolgozott egy stúdióban. Tehát innen ez jóval megelőzte már a politikai ellenzéknek a megjelenését 1979-ben. És később is az összefonódás az a baráti összefonódás és kulturális kapcsolat nagyon szoros volt. Olyannyira azt mondanám, hogy enélkül a kulturális underground a zene és képzőművészet nélkül szerintem nem lett volna politikai ellenzék, mert valahogy a hátteret, a családot, azt, amire mi támaszkodhattunk, amire tudtunk, hogy mögöttünk vannak, azt ők alkották. Tehát akkor, amikor ugye elkezdtük terjeszteni a kiadványokat, meg egyáltalán olvasótáborban gondolkodtunk, akkor tudtuk, hogy ez a biztos olvasótábor. Tehát ez lényegében egy bubble, egy buborék, aminek van nem, teljesen elválaszthatatlan két feltája. Bizottság együttes, stb.
Akkor a Zappa az hogy került be a köztudatba egy olyan korban, amikor a zenéhez való hozzáférés egészen másképp működött, mint most? Na, ugye Zappára sokan elmondják, Bálint is írta a cikkébe, hogy ő azon amerikai rockstárok egyike, aki sokkal népszerűbb volt Európában, pláne Kelet-Európában, mint Amerikában.
Hát ezt nem tudom összehasonlítani, nem tudom, hogy mértéke ezt valaha. Nyilvánvaló, hogy a Szabad Európa ebben meghatározó szerepet játszott a különböző műsoraival, ahol a zenét hallgathatta itthon a közönség. Ezen kívül én már akkor láttam Zappa lemezeket. Egyébként elmondanám, hogy ide Budapestre, amikor később megérkezett, úgy érkezett, hogy az összes lemezét, ami hát egy jókora doboz.
Az egy szép, igen, az egy nagy...
Már akkoriban is egy ilyen 50 körüli szám.
6, vagy igen, valami hasonló, ezeket dedikálva elhozta nekem. Oh. És hát ez egy nagy kincs, ami mindmáig megvan, és őrzöm, és büszke vagyok rá. De hát, hogy jutott el az embereket, nem tudom, de eljutott, mert amikor megérkezett, az egy érdekes történet, még majd elmondom, akkor a Tabánban adott koncertet, igen, és engem nagyon meglepett, hogy egy óriási rajongó tábor várta. Tehát ott szabályozni kellett azt, hogy oda volt ott egy lakókocsi, vagy micsoda, ahová a stáb működött, oda vittem be a Zappát, és ott kint vártak az emberek autogramot kérve, meg egyáltalán, szóval, hogy abszolút jelen akartak lenni, nem csak a koncerten, hanem egyáltalán. Tehát azt lehetett tudni akkor, ott a Babos Gyulával zenélt egyébként együtt, hogy ezek az emberek azért jöttek, hogy őt meghallgassák, gitározott és énekelt. És annyit mondott még, hogy megköszöni az My Gypsy Friends-nek a közelműködést.
Aha. Ugye itt Babos Gyula mellett ugye Egri János volt basszusgitáron, Kőszegi Imre volt dobon, és Szabcsi Lakatos Béla volt, ő billentyűzött, ami egy elég erős brigádnak
tűnik. Hát elég erős, valóban, és nagyszerű.
Az hogy jött össze, hogy pont ők álltak be a Zappa mögére? Emlékszik, hogy ez, vagy ez valaki más szervezte?
nem szervezte ezt a világon senki, én azt hiszem, tehát, hogy azon kívül, hogy ő jön, és akkor valószínűleg valakit a Városházán megkerestek, hogy Tabán van, akkor ki lehet. Szóval valahogy a Városháza szervezte, de szerveződött. Tehát nem eleve a Tabán az egy kicsike kis helyszín, tehát nem férnek el nagyon sokan. Egy ideig működött csak, később sajnos már nem volt erre mód. Egy kicsike színpad van, de hát zsúfolásig tele volt. És tudták az emberek, hogy ő ott lesz. Tehát valószínűleg nagyon egyszerű volt ez, hogy amikor az érkezéséről hírek érkeztek, akkor megkeresték a zenészek a Városházát. Aha. Ez lehetett az útja. Mert amikor hazajöttem, interjút adtam arról, hogy én találkoztam vele is, nem csak Ronald Reagan-nel,
hanem
Franz Zappával is.
Az érdekel egy kicsit, hogy azért ugye 91-ben vagyunk, ugye amikor megérkezett a bécsi búcsúba a Zappa?
Így van.
Ugye 91-ben.
Június utolsó vasárnapja, vagy szombatja. Szombatja.
Volt, tehát az van, hogy sokszor, ha az ember találkozik azokkal a példaképeivel, kedvenceivel, hőseivel, akiknek a zenéjén felnőtt, egy csomószor az ember olyankor sokszor azt érzi, hogy jobban nem találkozni velük, mert hogy lebomlik az a fal, amit az ember elképzel róla, ilyesmi. Zappával volt ilyen élménye, amikor megjött Budapestre, hogy másmilyen volt bármiben, mint amit elképzelt, vagy amit tapasztalt akár kint Amerikában?
Ellenkezőleg. Tehát van az számomra egy fogalom, a reneszánsz ember. A reneszánsz ember az, aki tulajdonképpen a világ kultúráját, művészetét, a mindennapi életet, mindent képes átfogni, megérteni, vagy legalábbis erre törekszik. Na most ő egy reneszánsz ember volt. Tehát, hogy én nem tudok más nagy gitárművészt vagy énekest, aki mondjuk tudja, hogy alakult a rendszerváltása a Szovjetunióban, meg egyáltalán ott milyen rendszer volt. Mert egy másik világban élnek, nem ezzel foglalkoznak. Őt pedig igen. Tehát lehetett vele történelmről, politikáról, irodalomról, bármiről beszélgetni. Tudta, hogy ki a Václav Havel, és a Václav Havel mit írt. Neki erre mikor volt ideje, meg egyáltalán ez hogyan lehetséges, ezt nem tudom, de tény. Hát, nem tudom, hogy innen ment Prágából, vagy Prágából ide.
Nem tudom, hogy Prágából jött ide.
Lehetséges. Igen, ott is, hát Havel egyik, Havel én nagyon jóban voltam, és aztán beszélgetünk is később a Zappáról. Tehát, hogy az Havel úgy fogadta, ahogy én. Tehát őt mindenütt, valószínűleg Moszkvával kevésbé, én nem tudom, Gorbacsovval valószínűleg nem találkozott, sőt biztos, de a Havel az ilyen baráti módon, hát ő végül is ő egy színműíró, és ugyanakkor a Karta 77 alapítója. Tehát ő is különösen nagyra értékelte azt, hogy ő a két világban él, egyszerre él benne ebben az átalakuló világban, ami a szabadságról szól, ugye mi? Hát nem tudtunk másról beszélni, mint arról, hogy milyen világot akarunk teremteni, mi szabad, nem olyan, mint ma, ugye? Tehát picit másképpen képzeltük ezt. És ugyanakkor pedig egy zseniális művész, egy csodálatos, nagyszerű alkotómű ember.
És ennek volt köszönhető az is, hogy ugye a Havel, hogyha jól tudom, akkor a nyugati kereskedelmi, kulturális és idegenforgalmi nagykövetnek tervezte kinevezni a Zappát, ami ugye végül az amerikai hatóságok miatt végül nem sikerült, úgyhogy nem hivatalos kulturális ataséja lett a
cseheknek. Hát ez egy inkább címzetes cím, szerintem.
Aha. Hogy erről mit tud, hogy itt mi volt Zappának a szerepe, vagy ezt mi volt a gondolata mögött?
Én nem tudom pontosan, de azt gondolom, hogy ezt kitalálta, mint egy költő a Havel, hogy hát legyen ilyen, miért ne, és amúgy pedig nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan működik. Tehát, hogy ez a valóságban mit jelent, nagyon jól hangzik, és ő már ezek szerint így érkezett ide.
Itt nem merült fel, hogy a Zappa egy hasonló, akár kulturális nagyköveti pozíciót, vagy címet kapjon akár Magyarországon? Mert azért Csehországban talán egy fél fokkal még népszerűbb is volt, mint nálunk Zappa, mert ott talán még a rockzenét is sokszor úgy hívták, hogy Zappa zene. Itt Budapesten ez nem merül fel, pláne mondjuk a halála után, hogy valamilyen módon megemlékezzünk arról, hogy azért a Frank Zappának Budapest az ilyen szempontból egy ilyen már utolsó állomás volt a karrierjében?
Akkor még nem volt díszpolgári cím. Tehát ez egy későbbi találmánya Budapestnek, hogy azokat, akik a városért valamit tettek, vagy a város számára fontosak, vagy azokat, akiket nagyra tartunk, azokat ezzel a címmel meg ezt a címet adományozzuk nekik. Ha lett volna, akkor bizonyára. Tehát ilyen módon, azonban én nem hiszem, hogy volt más olyan művész, zenész, talán Pavarotti. Igen. Pavarotti szintjén foglalkozott vele akkor Budapest, akinek díszvacsorát adtunk, kétszer is itt Budapesten énekelt, meghívott egyébként magához, és a Rudas Lászlónak hívták akkor a menedzserét, az jelezte, hogy hát akkor hozza Budapestre Pavarottit, amikor akarja. Tehát, hogy Pavarotti ugye az a tenor, akit bármikor megismerni a hangjával. Igen. A legnagyobb tenor. Most ezen a szinten fogadtuk Czappát is, majd kezeltük őt is. De Pavarotti se lett díszpolgár. Tehát ez nem volt tulajdonképpen olyan ilyen lehetőség. És szerintem Havelnak sem volt. Tehát ő költőként kitalálta ezt.
Azt sem merült fel, hogy akár évek azért elég sokáig volt főpolgármester, és ugye azért a közterek elnevezése, ugye pláne mondjuk a Tarlós idején, például az Elvis Presley Park.
Berlinben egyébként van is Frank Zappa Strasse.
Például, hogy ez például fel sem merült Budapesten, hogy azért a Zappa tényleg egy olyan figura szerintem, hogy mondjuk ha Kalambónak lehet szobra a jászlain, akkor mondjuk Frank Zappának miért ne lehetne egy hasonlója?
Hát a 8. kerületben a Tilos az Á, az innen kapta tulajdonképpen a nevét. Czappa kávézó lett, tehát ez valóban megőrizte a nevét. Oda vittem el az akkori feleségemmel, Rivai Verával, és fotók vannak erről, hogy ott megjelent. És hát ott is egy rajongótábor fogadta, tehát ő nagyon-nagyon ismert volt. Tehát én nem hiszem, hogy van ebben különbség Budapest és Prága között, nincs. Nálunk nem költő színművíró volt az állam, illetve de még ebben is van hasonlóság, csak Göncz Árpád egy másik nemzedékhez tartozik, tehát ő valószínűleg kevésbé ismerte Czappát, mint mi.
A koncertre mennyire emlékszik, amit adott végül? Ott, van-e valami erős emlék belőle?
Szerintem körülbelül olyan 20-25 percet zenélt. És annyit mondott már korábban előtte, hogy ő nagyon beteg. Tehát, hogy, és hát jelezte, hogy közel a vég.
Ezt ő mondta is?
Igen.
Ugye, hogy prosztatarákba halt meg végül, igen. Nem sokkal később.
Azt nem tudtuk, csak annyit tudtuk, hogy rák. És Rajk László lakásában fogadtuk egyébként a baráti körömmel, és hát ott erről beszéltünk. Tehát az, hogy a koncert ennyi ideig tartott, ezt ő szabta meg, hogy ennyit szán erre. Nem tudom egyébként, hogy valóban ez volt az utolsó koncert. Azt hallottam, vagy olvastam valahol, lehet, hogy tőled, hogy volt még egy talán. De az egyik utolsó, az biztos.
Igen, és én úgy tudom, hogy ha nem is ez volt az utolsó, akkor az utolsó, amin gitáron játszott, az viszont biztos, hogy a budapesti volt.
És csodálatosan játszott. Tényleg, óriási élmény volt. Nagyon nagy élmény volt. De az is nagyon nagy élmény volt, megható volt az a szeretet, ahogy fogadják. Tehát, hogy nem, ez nem a szokásos.
Meglepődött rajta egyébként?
Nem, hát a személyiségéből is adódik ez.
Csak azért, mert...
Ruppant nyitott, és kedves, és sármos. Tehát nem, egyáltalán nem az elit művész, akit nem lehet megközelíteni, és nagyon nagyra tartja magát. Tehát ő bárkivel azonnal beszélgetni kezdett, és nyitott volt.
Ami nagyon érdekeztem Czappába, ahogy a politikájával foglalkoztunk egy picit az elején, de hogy ő egy ilyen konzervatívabb...
Konzervatív, liberális volt.
Ami egy olyan fogalom, nem tudom, hogy a mai magyar politikai spektrumon egyáltalán létezik-e konzervatív, liberális párt.
Ez engem is érdekelt, hogy Czappának olyan miben merülhetett ki a konzervativizmus annak ellenére, hogy jóformán mindennek és mindenkinek ellenébe ment.
Hát inkább anarchista volt szerintem, igen. Valójában. De így nevezte magát, hogy egy konzervatív, liberális. Hát egyébként ő minden ellen a korrupció ellen, de elsősorban a farizeus álszent viselkedés és beszédmód ellen lépett fel. Tehát, hogy ne hazudozzunk már. Tehát, hogy éljünk egy igaz világban. Ez egy szép eszme. Hogy mondjuk ki, nevezzük nevén a dolgokat. A diktatúrát diktatúrának például. A cenzúrát cenzúrának például. Nem tudom, szóval gyakorlatilag az egész nézetrendszer a számomra anarchista liberális, anarcho liberál, vagy valami ilyesmi. De hogy a konzervatív hogyan, de ezt nem tudom.
Akkor valószínűleg, ezért is érdekes az, hogy valószínűleg ezért is vonzódhatott annyira a rendszerváltás, a kelet-európai rendszerváltáshoz, mert mondjuk azok a politikusok, vagy hát rendszerváltó emberek, azok az ő értékrendje szerint valószínűleg őszintébbek lehetek, mint mondjuk akár egy Ronald Reagan, vagy maga az amerikai establishment, hiszen itt azért mégiscsak egy, hogy is mondjam, hogyha egy rendszerváltást akar valaki, ott nehéz farizeusnak lenni, nem? Egy picit.
Igen, hát itt az a helyzet, hogy mi akkoriban, főleg elsősorban én azt gondolom, hogy a rendszerváltó értelmiségre mindenképpen ez igaz, amit mondok. Mi nem azt néztük, hogy a közvéleménykutatások szerint mely nézetek népszerűek, és mivel fogunk szavazatokat elérni, hanem mondtuk, amit gondoltunk. Most egy diktatúrában azért ez nem olyan nehéz. Tehát akkor ez a nyílt, őszinte beszéd kultúrája volt, ami azonos volt lényegében azzal, ahogy ő. Ugyan mi nem neveztük disznónak, meg nem tudom minek a politikusokat, tehát ő ebben a keményebben, erősebben fogalmazott és másképpen, de kétségtelen ugyanaz az alap attitűd, hogy kimondjuk, nevén nevezzük a dolgokat, ez megvolt. És ez azon alakul át, a média alakítja át tulajdonképpen, hogy egy idő után elkezdenek a politikusok a kamerába úgy beszélni, hogy azt látják, hogy itt az átlag néző van. Tehát nem az az érdekes, hogy én mit gondolok, hanem az, hogy a másiknál ennek a recepciója, a fogadtatása mi, és hogy ez tetszik, vagy nem tetszik. Na most abban az időben bennünket ez nem érdekelt. Mondták is nekem egyébként, akkoriban a főpolgármester helyettes Székely Gábor, hogy Gábor, te úgy beszélsz, mint hogyha az ellenzéked lennél. Mert megpróbáltam kritikusan, analitikusan leírni a dolgokat, de nem pedig célokat meghatározni feltétlenül, vagy nem törődve azzal, hogy ennek mi a fogadtatása. Mondtam, amit gondoltam.
Idéztek öntől a Magyar Narancsba írt egy nekrológot a Cappa halálára, és itt volt egy érdekes pont, amit én most fel is olvasnék, hogy Frank leginkább alacsony adókat és kevésbé kellemetlenkedő kormány követelt, hogy mondod te is, kérdi a könyvében.
Hát így van, tehát az alacsony adó az azt jelenti, hogy gyenge állam, és ennyiben, tehát hogy mi is ezt akartuk leépíteni, ezt a centralizált, bürokratikus túlhatalmat, kevesebb államot, ami azt jelenti, hogy az olcsóbb állam, ami azt jelenti, hogy kevesebb adók vannak. Tehát ugyanazt akartuk, amit ő. Ez teljes egyetértés volt ebben.
És ez volt az alapja egyébként?
És egyébként le is építettük valamennyire, tehát szerintem nem elég, és őt önkormányzati viszonylatban talán túlságosan decentralizáltuk, és ez jó sokba került, de ez a hiba. Tehát hibákat, nagyon nagy hibákat el is követtünk.
Ez volt Cappának ugye, hogy tervezett indulni az amerikai elnökválasztáson, ez volt a programjának az alapja is, vagy erről beszélgettek, hogy itt mi volt az ő fejében, vagy miért kergetett ilyen ambíciókat?
A kampányról nem, de az nyilvánvaló volt, hogy minden, amit ő hall, amit a rendszerváltás kapcsán tőlünk hall, az beépül. Tehát kíváncsian kérdezett. Ő nem politikus volt, hanem művész, egy világsztár, aki most idejött tanulni, hogy hát ez hogy is van, meg kérdezgetett bennünket. Ennyiben valószínű, sőt egészen biztos beépült. Na most ez nyilvánvalóan az ő kampánya gegekre épült, tehát hogy viccre, humorra, alapvetően ez volt a jellemzője, hogy én időnként úgy meg kellett fejteni, hogy most mit is akarsz mondani.
Tehát tulajdonképpen egy vicckampányt indított?
Természetesen.
Tehát hogy ez azért nem volt egy komoly törekvés a részéről, vagy ezt nem lehet megítélni?
Ő azt mondta, hogy halálosan komoly. De ez is hozzátartozott a geghez, hogy ez halálosan komoly.
Ez azért is érdekes egy kicsit, mert hogy is mondjam, a Cappa zenéje az szerintem kevésbé érthető a sima laikusok számára. Szóval nekem a Cappának a magyarországi rendszerváltás előtti, meg rendszerváltás környéki népszerűsége az volt egy ilyen nagyon nehezen megfejthető dolog, és itt Bánt azért rád is nézek, hogy te mit gondolsz erről, de akár önre is, hogy azért a Frank Cappa nem egy Rolling Stones, nem egy AC/DC, nem egy Led Zeppelin, nem olyan zenét játszott, amit azért egy átlagosabb ízlésű vagy érdeklődésű ember is be tud fogadni, hanem az ő zenéje egy kifejezetten elvont, hogyan is mondta, humorra építő, stílus paródiára építő zene volt, és ezért nekem egy ilyen érdekes téma, hogy hogy tart ez pont Magyarországon, ahol aztán pláne sokkal kevesebb zene volt, hiszen nem lehetett akárkinek lemeze például Magyarországon. Hogy ön ezen gondolkodott már, hogy mi lehetett az ő titka, hogy ennyire, ezzel ennyire megfogta ezt a térséget, a cappa zenéje? Csehország, Lengyelország, Magyarország?
Hát ez egy érdekes kérdés. Ami biztos, az, amit az előbb mondtam, hogy mint egy reneszánsz ember, ő a zenéjében egyesíteni akarta mindazt, amit a világ zenében addig játszottak. Tehát az, hogy felbukkannak különböző motivumok a legkülönbözőbb korokból, a reneszánsz, a barokk zenéből, és ráismerek motivumokra, ez azért volt, mert ő ezeket hallgatta. Én úgy tudom, hogy operát is írt egyébként. Meg is hallgattam annak idején, tehát hogy igen, tehát hogy a világ zene volt az ő zenéje, egyedülálló volt ebben. És ez a közönség itt, ez nyitott volt mindenre. Tehát ennyiben lehetett más. Tehát nem volt ennek egy kialakult recepciós kultúrája, hogy ezen és ezen a csatornán ezt és ezt. Uh-huh. Nagyon, nagyon nyitottak voltunk mindenre, így ő rá is. De természetesen szerettük a Rolling Stones-t. Meg, jó, és David Bowie-t és Lou Reed-ot.
Aha.
Tehát azért az én igazán meghatározó nagy kedvencem az Lou Reed volt a számaival együtt. Tehát ebből az időből. De ez mindezt együtt.
Szerintem bizonyos szempontból előnye is volt, hogyha a kereskedelmi vagy kulturális siker szempontjából nézzük azt, hogy annyira más volt cappa zenéje, mint minden addig, vagy abban az időben, tehát hogy valóban a...
Pont azért volt izgalmas.
Igen, és ahogy azt ön is elmondta, ugye itthon már azért volt akkoriban egy erre kíváncsi réteg, aki mondjuk a bizottság, meg annyi ilyen alternatív kultúrából táplálkozó zenekarnak a zenéjét hallgatta, és ezek az együttesek szerintem abszolút ugyan, tehát besorolhatók abba a hullámba, amiben egyébként cappának a zenéje is.
Te írtad a cikkedben azt, hogy a cappának volt egy nagy projektje, hogy szeretne nagyon minden országban egy-egy helyi hangszer segítségével felvenni egy lemezt, ahol minden országnak a kultúrája megjelenik. A magyarországi, hogy is volt a magyar történet? Ott a...
Magyarországon egy tárogató és egy cimbalom művészt látogatott meg, ha jól tudom, amikor itt járt 91-ben, és ugye erről egyébként egy interjú részlet is fönnmaradt, amikor a feleségével, ugye Gail Cappával meglátogatták ezt a tárogató művészt. Igen, neki az volt a terve, vagy akkoriban, amikor itt járt, amiből aztán sajnos később nem lett semmi a halála miatt, az volt a terve, hogy egy olyan lemezt rögzítsen, ahol sok ország, most azt már meg nem mondom, hogy minden országot ebbe bele szeretett volna vonni, de Cappát ismerve valószínűleg igen. Lehető legtöbb országnak a helyi zenészei a tradicionális hangszereiken játszva alkossanak egy zenekart, és ez volt egyébként a nagy terve.
Hát erről csak beszélt a Rajk Lacinál, amikor volt időnk egy órát vele beszélgetni. Tehát arról, hogy itt tárogató művészeknél is voltak, és hogy ez hogyan is volt Géllel együtt, a feleségével együtt látogatták őt meg. De egyébként mindez arra rémel, amit az előbb mondtam, hogy a világzene, tehát hogy mindent egybefogni, és hát az én zeném azt képviseli ezt, a világzene. Mindent, amit eddig tudtunk és játszottunk, azt mi felhasználjuk.
Ugye a budapesti búcsú koncert után nem tudom, mennyi ideig maradt még Budapesten vagy Magyarországon.
Nagyon rövid ideig.
Utána ment is tovább.
Igen.
A rákövetkező nap, ha jól tudom.
Aha, már ment is tovább. Ön utána még találkozott vele?
Nem.
Már nem, akkor már csak a halál hírét hallotta. Mennyire, hogyan érintette önt? Mert azért el tudom azt képzelni, hogy ahogyan is mondta meg, ahogy a korabeli visszaemlékezésekből is lejön, hogy tényleg annyira fontos ember volt ő a magyar kulturális élet egy bizonyos szegmensének, hogy el tudom azt képzelni, hogy ez a hír még úgy is megcsapta önt, hogy közben tudta, hogy haldoklik.
Tudtam, tehát tulajdonképpen az a búcsúzott, hogy nem fogom látni. Tehát nem volt váratlan, de mégis valahogy egy korszak lezárult. Méghozzá én, érdekes módon az én számomra ez úgy volt, hogy a 70-es évek második felétől a 80-as években meghatározóan a bizottságtól a Kekszel kezdődött ugye minden.
Így van.
Aztán bizottság, URH, Európa kiadó, stb. őket hallgattam David Bowie-ről, Lou Reed-dal együtt. És amikor polgármester, egyébként nagyon szeretem a klasszikus zenét is, tehát akkor a számizdatokat nyomtattuk, mi Mozart operákat hallgattunk. Tehát sokféle zenét szeretek. De úgy éreztem ez, hogy egy korszak lezárult. Méghozzá az az euforikus korszak zárult le, ami a rendszerváltás jellemezte. Amikor még csak remények vannak, amikor még minden kell, amikor a szabadságot próbáljuk meg formába önteni, hogy mi mit is gondolunk és mit is csinálunk, és szembe találkozunk azzal, hogy a realitás egészen más. Mondok egy példát erre, hogy amikor először a Magyar Országgyűlésbe beültem, mint képviselő, 7. Erzsébetváros választott képviselője, akkor én körülnéztem és néztem, hogy hát itt van Magyarország. Itt én 10 emberen kívül, akik a mi frakciónkban voltak, vagy 20, senkit nem ismerek. Ezek hogy kerültek ide? Szóval, hogy szembe jött velünk a valóság. És hát velük kellett törvényt alkotni, meg MDF kormány volt, meg stb. Tehát, hogy úgy lassan-lassan találkoztunk azzal a világgal, ami ma már meghatározó, ma már teljesen elnyomta azt a világot, amiről az előbb beszéltem.
És Cappa akkor tulajdonképpen ennek a reménykedésnek és az álmodozásnak volt a szimbóluma?
A szimbóluma, tehát az ikonikus figurája, aki megtestesítette ezt, az előbb említettekkel együtt a magyarokkal és David Bowie-val és Lori. De egyébként ők ketten szerencsére voltak a vendégeim még.
Tehát Lori meg a Bowie is?
Szigeten, igen. De tulajdonképpen bizonyos szempontból, ha utódot keresünk, akkor Magyarországon a sziget és a sziget kultúrája az, ami folytatja azt, amit ők elkezdtek. A Müller Péter Sziámi jött be hozzám, hogy csináljuk meg a szigetet, az egy nagyszerű találkozóhely lesz, és akkor néztem, hogy Péter, micsoda, mi az, hogy találkozóhely? Hát azt, és akkor te nem értesz a szervezéshez, Péter, hát hogy fogod ezt megcsinálni? És akkor mondja, hogy hát nekem van egy menedzserem, az majd megoldja. De hát hogy? És akkor itt 100 zenekar lesz is. Teljesen el voltam képben. És a Gerendai volt az, aki másnap megjelent. Hát nem túl jól öltözötten, és a titkárnőim nem értették, hogy merem én rábízni ezekre az emberekre a hajógyári szigetet, ugye, és egy ekkora rendező. És milyen csoda lett belőle tulajdonképpen itt. De annak a zenének a sokfélessége, ami ott van, hát ott egyébként egy ideig a főváros szponzorálta azt, hogy legyen opera is. Meg jogakurzus, meg nem tudom én, mindenféle csoda. Tehát ez a folytatása ennek. És a Müller Péter Sziámi hozta. Az nem véletlen.
És akkor találkozott Bowie-val meg Lou Reed-del is?
Mind a kettőjükkel, ott is és másutt is.
Erre muszáj egy kicsit kitérni, hogy túl, hogy Cappáról beszélgetünk, de az érdekelne, hogy ugye, hogy azért szintén két, talán még ismertebb emberről is beszélünk.
Sajnos vitathatatlan.
Lou Reed, igen, és Bowie személyben velük hogy találkozott a szigeten kívül?
Lou Reed-dal kétszer vagy háromszor is, nem emlékszem pontosan, a Petőfi csarnokban is, az akkor működött még. Ő rá az a jellemző, hogy én ismertem a számait, kívülről tudtam a szövegeket, és hát idéztem egy-egy szöveget, meg beszélgettünk róla, ő roppant közvetlen és nyitott. Tehát, hogy ő egy költő, aki egy dalnok, aki énekel, egy jelenség, de roppant emberi közelségbe kerül egy pillanat alatt. A David Bowie egy világsztár, tehát vele lehet néhány mondatot váltani, és dicsérni őt, és akkor... De egyébként, hát én nagyon nagy tisztelője voltam, mert ebben a zenei, különböző korszakaiban különböző zenéket játszik. És ebben a sokféleségben hasonlít a Cappára. Tehát, hogy ilyen korszak, az a korszak, tehát, hogy mindegyikben más figura és más zene jelenik meg. Ő is megpróbálja magához ölelni a világ mindenséget.
Ugye a végére azért megkérdezném, ami ugye a Bálint nagy Cappa rajongó, és mindig így megadtam őt, hogy de figyelj már, akkor így annyi zenéje van Cappának, így mit hallgassak egyáltalán, hogy ha így képbe akarok kerülni Cappával valamennyire, hogy önnek melyik volt a legfontosabb Cappa?
De én nem tudok ilyet mondani most.
Nincs ilyen?
Nincs, annyi mindent hallottam.
Igen.
Nehéz.
Ez nehéz. Tipikus Cappa-szindróma, hát egész egyszerűen annyi, tehát egyrészt mennyiségben is elképesztő, tehát ugye életében jelent meg 64 lemeze, amit ugye később az örökség ápolására létrehozott kiadóval, ugye a családja még annyival kiegészített, tehát ez összesen már 120 album, meg még az azóta fellelt és a saját gyűjteményéből előkerített élőfelvételek, illetve különböző másmilyen felvételek, amik nem jelentek meg lemezben, tehát ez már önmagában annyira befogadhatatlan. És még akkor arról is beszélhetünk, hogy ahogy a cikkben is írom, tulajdonképpen külön dalaival oldalakat lehetne teleírni, nem hogy még ezeknek az összességével, amiket meg ugye lemezként adott ki. Úgyhogy ez egy valóban egy elég nehéz kérdés, hogy hol kezdjünk Cappával, vagy mi a jó kiinduló pont.
Szóval nincs egy olyan erős Cappa zene, ami viszont minden másikból jobban kiemelkedik ennek, ami azért meghatározó.
Minden zene ilyen.
Aha, minden zene ilyen?
Lehet mondani. Tehát, hogy nem kötődöm egyik számához sem ilyen módon.
Inkább a személyhez.
Inkább azt mondanám, hogy megdöbbentő az, hogy olyan szabadsággal vették föl ezeket a lemezeket, hogy gyakorlatilag időnként megszakad a zene, és akkor élőbeszéd van, és akkor valami váltás, vagy a hangszeren, vagy hangolni kell a hangszert. Szóval az élet jön Igen. a lemezekből. Nem nem a steril művészet, hanem az élet maga.
És egyébként Cappán személyesen, vagy nekem van egy kicsit egyfajta alapélményem, vagy gondolatom erről, hogy aki ennyire a művészetnek és a művészetben él, és egyébként a művészete pedig ennyire szerteágazó, és ennyire ilyen megfoghatatlan és megközelíthetetlen, az sokszor ezekhez az emberekhez személyesen, vagy emberileg is nagyon nehéz kötődni, mert egy annyira másik világban léteznek, hogy van egyfajta távolság, ami ilyenkor kialakul egy átlag halandó és a művész között, hogy Cappán akkor ezt, ahogy ön említette, hogy egy végtelenül közvetlen ember volt, akkor ezt nem lehetett érezni ezek szerint?
Egyáltalán nem. Tulajdonképpen szerintem az elit kultúrának és művészetnek tényleg az egyik sajátosság ez az elzárkózás. Mert ez egyáltalán nem volt igaz. Tehát, hogy a pillanatok alatt teremtett kapcsolatot tanulni akart mindenkitől és kommunikált. Tehát ez, amikor elvittem a Rajk Lacihoz, percek alatt barátkozott össze az emberekkel. Tehát, hogy nem, ellenkezőleg. Tehát, hogy a mindennapi életet nem nézte le. És az embereket. Tehát, hogy nem különböztette meg magát. Én is olyan vagyok, mint te, egyenlők vagyunk. Tehát ez az alapállás, ez nekem nagyon rokonszenves volt vele. Nagyon könnyű volt vele. Könnyű volt. Mindenről azóta direktben mondta, hogy igen, nem, így csináljuk, úgy csináljuk.
Nekem még az utolsó kérdés, és muszáj ehhez visszatérnem egy kicsit, mert tényleg érdekel. Ön egyébként támogatná, ha mondjuk tegyük fel, tényleg elnevezzenek róla, akár csak egy kis teret, egy parkot, vagy bármi más Budapesten?
Természetesen.
Tehát ez és jó kellene vajon?
Kellene. Hát egyébként ez, hogy egy kávéház megvan, ez azt jelzi, hogy erre van igény, ennek megvan a közönsége, és igazából ezt a közgyűlés dönti el. Mondjuk az a nehézség Budapesten, ezzel foglalkoztam sajnos elég sokat, mert százszámra neveztünk át tereket és utcákat, hogy foglaltak a helyek. Aha. Tehát, hogy megtalálni azt a helyet, valahogy azért olyan helyet kellene találni, ami hozzá kötődik. Például a Tabánban azt a parkot el lehetne nevezni, ahol ő utoljára játszott. Ez az én ötletem. Lehet, hogy lehet jobbat találni, plusz ez a Cappa kávézó, akkor megvan.
Igen.
A két pont.
Na, azt szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívást, és beszéltünk Frank Cappáról. Ugye most volt december 4-én, ugye? 30 éve, hogy elhunyt Frank Cappal. És azért jó, hogy van egy ilyen magyar vonatkozása szerintem az ő karrierjének ilyen szempontból. És szerintem ez
amit örök, ezúton is köszönünk.
Ami egy szuper dolog szerintem, hogy ezt legalább mi elmondhatjuk magunkról, hogy így kötődünk Frank Cappához.
Köszönjük. A szabadság szellemét hoztál ide.
Így van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen Szedence Gábornak, és köszönjük Bálint, hogy beültél a műsorba, és köszönjük nektek, hogyha végignéztétek. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Én jövök hamarosan új témákkal és új vendégekkel. Sziasztok!